Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora. Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Keménykötés című műsorának egy részletét hallja. A könyv, amiről a műsorban beszélünk, lehetne akár egy szerelem története is. De mégis ebbe a tárgykörbe passzol, hiszen a legfőbb gondolat benne, ezek meg azok, az ők és mi, így leszünk hazátlanok több hazában is, olvasom a szövegben. És bár a regény narrátorának zsidó származású nagymamájáról van éppen szó, az egész narratíva e körül a kérdés körül forog. Ők és mi? Tulajdonképpen csak nézőpont kérdése, hogy éppen kik az ők, és kik a mi? A Szkolár kiadónál jelent meg Száraz Miklós György, Lovak a ködben című regénye. A szerzővel Száraz Miklós Györggyel beszélgetünk. Ha mondjuk ülünk egy társaságba, és kimondom azt a szót, hogy Trianon, akkor ott azonnal felbojdulás lesz, és megosztódik a társaság. Ez már egy második kiadású könyv. Gondolom, hogy az olvasók is így megoszlanak.
Negatív nincs. Társaságban azért mindig akad egy olyan ember, aki azt mondja, hogy na Trianon hol van, az már 80 év telt el, és a többi, és a többi. Mi lenne, hogyha most már gyerekeket nem úgy nevelnénk, hanem fájdalomra, nem a sebek elkoparására, hanem a jövőben néznénk, és a többi, és a többi. De az olvasók közül engem úgy látszik, inkább azok találtak meg, akik ezt a könyvet szeretik. De mondjuk igyekeztem úgy írni a könyvet, hogy ne csak az én családi vagy az én személyes elképzeléseimet tükrözze Trianon kapcsán, hanem egy összetettebb, árnyaltabb valamit. Hát ha egyszerűen jó a könyv, sikerült.
Saját családi felmenői között felvidékiek és erdélyiek vannak, tehát hogy érintett ebben a dologban. Mindenkinek van valamilyen elgondolása, azt mondja erről a dologról?
Sőt, tovább megyek. Az elgondolása minden magyarnak futballról, labdarúgásról, színházról, tudományról és Trianonról is van, zsidóságról és magyar zsidóságról és a magyar zsidó történelmi kérdés nehézségeiről, de én ennél ismeredekebbet állítok, kevés olyan magyar család él, amelyiknek ne lenne valamilyen határon túli ágboga. De azért itt a Kárpát-medencében is előbb-utóbb mindenki talál valami rokont valahol. Gondolom én.
A regény sztoria egy szerelem története. A lány Márta a felvidékről jön Budapestre, hogy régészetet tanuljon, és itt találkozik az itt tanító fiúval, aki történelmet és matematikát tanít egy gimnáziumban. A nevét nem is tudjuk, mert úgy beszél a narratívát mondó Márta, hogy a szerelmem, a kérőm, vannak ilyen állandó jelzői, mint az eposzokban a szerelmének, és ez a fiú, ez pedig erdélyi felmenőkkel rendelkezik, de Magyarországon született. Csak nagyon erős érzései vannak erre. Másként és másként élik meg a Trianonhoz való viszonyukat.
Kiadták 2001-ben, a Magyar Könyvklubnál jelent meg, és akkor elfogyott 2-3 után nyomásban is, aztán azóta nem jelent meg. És akkor nem éreztem olyan fontosnak, ma pedig szinte nem tudok úgy beszélni, hogy nem akartam ezt a könyvet megírni. Egy másik könyvet akartam írni, abban férfi elbeszélő lett volna, durván 30-40 közötti erdélyi férfi ember lett volna. De az a könyv akkor nem akaródott megírni sehogy sem, azóta sem, lehet, hogy...
A szerzőjén nem akar megszólalni.
Igen, vagy talán korai, vagy talán nem tudok annyit, vagy talán nincs annak itt az ideje, de minden esetre nem tudok másképp beszélni a figuráimról, mint hogy valami szándékom volt velük, valahogy elterveztem a létezésüket, holott ez nem igaz. Az a fajta írói munka ebben a regényben hiányzott. Az a vázlatozás, amikor rájön az ember arra, hogy három figurából kell egyet csinálni, az viszont túl bonyolult alak, abból azt ketté kell metszeni, és akkor kell legyen belőle két alak, hogy ne legyen ilyen, meg olyan, meg amolyan. Az ember kitalál egy ívet a történetnek. Azt mondja, hogy ezzel kezdődik, azzal végződik, aztán végén kiderül, hogy nem ezzel kezdődik, nem azzal végződik, de mégis hosszan tartja magát egy építési állványzat segítségével a formához, a súlyhoz, ahhoz az elképzelt műhöz. Mivel ezt a könyvet én nem terveztem, hanem 3 kemény hónapon át, minden reggel 4-kor felkeltem, és elkezdtem írni egy másik könyvet, aminek az volt a címe, hogy Pokolsár, és Erdélyben játszódott volna, és férfi elbeszélője lett volna. Majd a 90. nap táján jött ez a regény, és aztán 14 hónap alatt megszületett napi melókkal, napi 8-10 óra. Időnként csak 4-5 év, de akkor azok nagyon...
Palaszát, én így kipattant ez a dolog?
Nem akartam volna ilyet mondani, és azért is fura helyzet nekem ez most 14 év elteltével, hogy végül is nem tudom nem elmondani. Ha erről a könyvről beszélnem kell, akkor ezt nekem ma el kell mondani. Majd utána egy fura váltással mégiscsak azt kell mondanom, hogy az volt a tervem ezzel a... Vagy azért terveztem így, hogy ez a kislány minden ágabogám felvidéki magyar legyen, és ráadásul a zsidó ágon árva, ezzel szemben a fiú erdélyi származású, de Magyarországon szülesen és teljesen árva. Semmiféle terv nem volt, jött. Jött. Úgy indult el ez a könyv. Ficskupalékkal akartunk kassára menni. Felkeltem szépen kora hajnalban, mint addig 90 napja minden reggel. Leülök. Még van negyed órám. És akkor talán pont attól a felszabadító érzéstől, hogy én ma már nem dolgozhatok. Én ma már nem váltom meg a világot, én ma nem írom meg a Pokolsárt. Dögölj meg, nem szólalsz meg bennem, írok egy fél novellát, mit tudom én, mit csinálok, és nem tudtam felállni, nem tudtam abba hagyni, nem mentem kassára, nem hívtam fel a Ficskút, nem hívtam fel senkit, írtam azt hiszem 4-től 8-ig. És az alatt a 4 óra alatt megszületett az egész bevezetése ennek a regénynek, amiről nem tudtam. De ott már...
Szunnyadott.
Valahol ott.
Érdekes az a világ, amiben ők itt élnek Budapesten. Számomra nem ismert, az alkohol, a modorosság, a enyhe drogok, ezek mind-mind belejárói annak a körnek, aki körbeveszi ezt a férfi figurát. És nagyon erőteljesen jelen van az alkohol, hogy gyakorta részegek, és olyankor elveszítik a kontrollt jókedvükben, vagy szomorúságukban, de mindig danásznak, vagy verselnek.
Most ezzel jól meglepett Sipos Miska barátom, és nagyon örülne, mert ő mást se próbál a muzsikással, és persze még persze a társai is, meg nagyon sokan, mint hogy végre újra énekeljünk. Kodály népe és Bartók népe újra énekeljen. Ezt most hallom először, hogy ebben a könyvben, akkor ennek a társaságnak sok-sok negatív és borzasztó tulajdonsága mellett...
Én van, nem minősítem nem, ezzel, én csak ismeretlen világ.
És azt mondtam, hogy van ezeknek sok negatív tulajdonság, de azért van jó is, meg egyik-másik ójuk ráun erre, hogy csak készüljön a szobor, a nagy film, a nagy regény, a nagy költészet, nem tudom mi, és eljön némelyiknél az a nap, vagy amikor már nem a kocsmába megy, tényleg agyagot kezd finomítani, vagy rajzolni kezd, vagy festeni, vagy írni. És akkor abban már lehet is valami, mert ez az egyik nagy buktatója ennek a fajta társaságnak, ha van ilyen fajta. Ezen is meglepődtem, amit mondott nekem. Én azt hittem, hogy ez a társaság mindenhol ott van. Azt hittem, hogy ez a mozgékony, ivós, éneklős, a legjobb zenékre, a legjobb irodalmakra, a legjobb filmekre, a legjobb...
Tehát lehet, hogy ők vannak, csak én rekedtem kívül.
Nem is volt.
Ilyen mélységben soha.
Így nem. Ezt se terveztem. Ez nagyon-nagyon-nagyon nagy erővel jött, mert ennek a túlérzékeny, sok mindenre érdeklődő társaságnak ez a kérdés. Zsidóság. Magyar zsidóság. Magyar zsidó közös, a felemelő része épp úgy, mint a borzasztó része. Trianon.
Traumák?
A
történelmi traumák.
A traumák és a nagyon megfogható érzések. Halott a szegen tekeregni az oldalukon egy nagy pálinkás bugykossal, és igazi énekeket énekelni, és bivajos szekérre kapaszkodni, az épp úgy része ennek a létezési formának, mint aztán tényleg elkezdeni dolgozni, aztán 20 nap munka után kidőlni, vagy éppen mindenféle alkotás nélkül repülőre ülni, vagy autóra ülni, és elkeveredni a világ egyik másik pontjára, ahonnan vagy vissza se jönni, vagy három
múlva. Ez egy ilyen önsorsrontó mechanizmus, amit itt megtapasztalunk, a 3-4 napos vagy hetes tibornyák, amikben sem alvás, sem pihenés nincsen, csak a folyamatos részegség, és amiben mindig felbugyog. Van egy ilyen kifejezés, ezt ki is írtam magamnak. Úgy összemelegettek, hogy szinte már egymás szeméből törölgették a könnyet. Ez a sírunk, nevetünk, állandó ilyen világfájdalomban levés állapota.
Lehet, igen, a nagy világfájdalom is, meg lehet a nagy érzelem helyett a nagy érzelmesség is. Ezeken az alakokon nem nagyon törtem a fejem azért sem, mert a többségük a regényben épp úgy tűnik fel, és név nélkül tűnik el, mint ahogy adott esetben az én életemben robbantak be, majd tűntek el a semmibe emberek, vagy én másokéba.
Ez egy tetőtéri műterem lakás, ami hatalmas, egyterű, társaságot is megörököl ezzel az egész lakással. Meg egy létformát is.
A létformából ő menekül. Marad a srác, 1-2-3 barátnő, akikkel mindig jön még időnként egy, de ez a sáskahad, ezt sikerül végül is távol tartania.
És végigjár egy kanosszát ezzel a szerelmemmel, egy 2 éves zsarnoki szimbiózist, amiben szerelme néha nagyon-nagyon terhes.
És nem is 2?
Mert már 2 éve tart, hogy nincs. A vége felé van egy ilyen.
Lehet. Tényleg?
Abszolút, abszolút.
Ön frissebben olvasta.
Nincs jelentősége. Együtt vannak évekig egy olyan kapcsolatban, ami néha nagyon terhes Mártának, néha nagyon jó.
Megmondom, hogy miért mentem bele ebbe a 4-be. Nem szoktam. Most ráadásul civil rádióban vagyunk, akkor itt megmondom. Azért, amiért nem mentem bele az első kiadásnál sem a megfejtésbe, hogy nem adunk az olvasónak mankót, meg nem mutatunk meg semmit az állványzatból. Az állványzat nem része az építménynek. 1, 2, 3, 4 fejezete van a könyvnek. Egy nap, 2 hét, 3 hónap és 4 év.
Aha.
És ezt most a második kiadásnál újra felmerült, hogy nem kéne...
És nekem nem jött le.
Eddig nem fejtette meg kívülről senki. Egy ember megfejtette kívülről. Ő rákérdezett, hogy ez így van, mert hogy így van, ugye? És mondtam, hogy így van. Mert az én fejemben aztán lehet, hogy az a 4, az 4,5 vagy 3,8 év.
Én kiválasztottam néhány részt ebből a könyvből. Örülnék neki, ha felolvasnád. Azért választottam ki ezt a részt a barátnője Mártának. Azt mondja, hogy te szegény árva. És Márta erre kifakad. Ezt a kifakadást fogjuk hallani.
Én nem vagyok magánzárkára ítélt rab, mondtam dütöl folytott hangon. Sok százezren vagyunk ott a határon túl, és köszönjük szépen, nem nyomorgunk, élünk. Ki jól, ki rosszabbul. A határokon túlrekedve, de nem külföldön. Azon a földön, ahol a dédapáink, nagyapáink is éltek. És köszönjük szépen, nem szenvedünk, vagy ha igen, akkor leginkább az árulástól és elfeledéstől szenvedünk. Hogy az anyaországiak szépen leírnak minket, ahogy az apám mondaná, egyel több szobáért, napi 2 bögrével több tejecskéért. Lemondanak rólunk 1 tál lencséért. Azt mondják a magyar tévében okos emberek, hogy nem kell feltépni a sebeket. Ez igaz volna, ha már kiirtottak volna minket szlovákok, szerbek, románok. Akkor igaz lehetne. Gyógyuljanak a sebek. De még élünk. Milyen behegett sebekről beszélnek akkor itt nekem? Aki erről papol, az vajon mennyire adná el Romániának Debrecent? Hiszen nem sokon múlott, 20 kilométeren, hogy Nagyvárad román lett. Pedig egyetlen románnal sem lakta több, mint Debrecent. Ő azért háborog, amit itt el is mond. Nem kell sajnálat.
Nem sajnálat igen. Kell.
Együttérzés, azon történt a fejem, hogy vajon együttérzés kell-e, de hát együttérzést elvárunk ennél egyszerűbb helyzetben is. Tehát attól vagyunk emberek, hogy igyekszünk. Ő azon háborog, hogy a barátnőinek tulajdonképpen milyen jó szándékú édesanyja, hogy megdicséri, hogy ő milyen szépen beszél magyarul. Amire ő azt mondja, hogy hát hogy a bánatba beszélnék, ha
más
egyszer
nyelven.
Magyar vagyok. Itt már a regényíró arányokra vigyáz, nem folytatja, mert folytathattam volna én regényíróként tovább az ő szövegét. és azt is mondhatom, bármilyen igaza van, hiszen egy csomó magyar milyen ocsmányul beszél magyarul, hogy a bőr nem ég le a pofáról, pedig Magyarországon él, Magyarországon járt általános iskolába, adott esetben középiskolába, és úgy befögi a nyelvet, hogy az embernek feláll a hátán a szőr. Ezt azért nem mondja ez a Leánka, mert hogy ő most nem támad, hanem védekezik.
Ő tudósít egy állapotról. Én azért választottam ki ezt a részt, mert én élek egy közegben, ami nekem természetes közegem. Miről beszélünk?
Így van. Így van. És abban érhetnek engem támadások, érhet gáncs, érhet nemtelen. Nem engem, az egyéniségemet, vagy az én hibáimat, vagy vérhibáimat akarja valaki bántani, hanem a nyelvemet. Hogy ahogy mondtad előbb azt, hogy a mindennapos otthon lét, a szokás, az otthonosság érzete, ez a külföldön létben is ez a legelérendőbb.
Akkor vagyok jól, ha igen, otthon vagyok.
Ha én elkezdek azon rohangálni Granadába, vagy Madridba, vagy Rómába, hogy még nem láttam 132. 12. századi bronz remek templomkaput, akkor gáz van, mert nem baj ez. Tehát akinek ez a legfontosabb, az jó.
Aki
és
mit
az
keres. Nagyon sokat utaznak, nagyon szeretnek jönni-menni. Külföldön, Magyarországon teljesen mindegy. A szerelmem az mindig megtalálja ezeket az otthon helyeket.
Igen.
Belak akár egy fát, egy helyet, egy tájat, egy kocsmát, teljesen mindegy, de addig megy, míg megtalálja, és akkor onnan nem lehet elcibálni.
Ez jut eszembe, hogy jó kérdezés, vagy jó kérdésekre könnyen jönnek olyan felismerések, megint nem gondolkodhattam, mert nem úgy írtam ezt a regényt, de nem is jöttem rá később se. Érdekes módon a srác az, aki megtalálja, pedig kinek a saját apja, amikor ő
igen.
Már nagy kamasz, felgyújtja azt a családi házat, amit apuka, anyuka
egész életükben
építettek, és abba a hónapban, amikor elkészült, akkor felgyújtotta. A lány pedig az ő otthonosságára hagyatkozik a világban, vagy Európában, vagy a Mediterránumban, miközben a lánynak ott van 300 éves, 400 éves öreg ház, aminek a padlása tele van még a dédpapa, dédmama kalapdobozaival. Tehát ez nem ezen múlik, vagy ha igen, akkor lehet, hogy az otthontalanság bizonyos formái, vagy bizonyos kínjai a világban való képességet erősítik. De most ez nagyon, nagyon hirtelen született, csak úgy átvillant rajtam.
Az otthon keresése, az az utolsó mondat is, hogy és hazamentem. Haza. A végül is a hazatalálásnak a momentuma, tehát, hogy hazajut valaki, az a megtalálni önmagam. Nyugalmat találtam, eldöntöttem, igen. Hazamegyek, és megtaláltam, hogy hol a hazám.
Egyrészt, erre mondhatom azt, mert ez tudatos, hogy az első szó is a haza, és a legeslegutolsó is, hogy hazamegyek mindenhová, ahol hétnél többet tört szabad akaratomból, és elindultam haza, ez meg egy millió karakterrel később az utolsó. Ezt tudtam, talán ez is úgy van, hogy a haza biztonsága, ha az igaz, hogy hiába menekülsz bárhová földkerekén, magad elől nem vagy képes úgy se elfutni. Igen, ebbe abszolút benne lehet ennek a bizonyossága.
Azt mondja, hogy felnőttem. Tudja, hogy mikor nőtt fel.
Igen, és közben úgy vagyok vele, hogyha ennek van folytatása, már pedig a kutya nagyon szeretné. A könyvben van egy kutya
igen.
Figura, akivel, most direkt mondom, hogy akivel kapcsolatban nekem még komoly terveim vannak, de ezt például egyáltalán tudtam. Azt, hogy a Pokolsár című könyvet meg kéne írni, mert meg kéne írni ennek a srácnak. A lány 18 évesen kerül Pestre, akkor a srác olyan 30 éves. Lehet 26-27 is, meg lehet 30 is, de egy olyan durván 8-9-10 év lehet közöttük, és a srácnak ez a 4 év ugyan biztos nagyon fontos, és biztosan nem kis érzelem, amit a lány iránt érez, de azt gondolom, hogy a srácnak volt már nagyobb. Talán lesz is. A lánynak biztos, hogy nem volt.
Nagyobb szerelem igen, az nagyobb életében.
Szerelem, mm-hmm. Nagyobb szerelem. De ezt sem állítom, mert aztán
még nem tudni,
aztán nem tudom, hogy mi történik. Hát az érdekel engem most, hogy a srác hozzá talál-e.
Uh-huh. Igen, ez fönt van.
Igen.
A tanároknak van egy dilemmája, ami egy ilyen nagy vitában csúcsosodik ki, ami arról szól, hogy mit is tanítsunk, meg hogy is tanítsuk ezeket a traumákat. Hogy kell-e, meg kell-e tanítani. A szerelmem az azt mondja, hogy sőt, nem hogy megtanítani, hanem folyamatosan és állandóan tanítani. Nem a másik ellenében kell tanítani, hanem magát a tényeket. Az igazgató azt mondja, hogy ezzel a traumával, ezzel már olyan sokat foglalkoztak, és annyi minden tapadt hozzá, hogy nem kell a gyerekeket ezzel terhelni. Van-e állásfoglalása az írónak? Mert ezek a dilemmák, ezek a mai napig is itt lüktetnek körülöttünk.
Erre van nehéz, meg könnyű válasz. A könnyű válasz az, hogy nincs, mert az író fölülemelkedik mindenen, és akkor dolgát...
Akkor nézzük a nehezet.
Mindkét szereplőjével egyet tud érteni. A nehéz válasz se olyan nagyon bonyolult, mert könnyű az embert kibillenteni egy képzelt stabilitásból, vagy egy békeállapotból, vagy egy igazságállapotból, és aztán persze jó esetben újra visszatalál az egyensúlyához, tehát attól, hogy ma a lábamra lépett egy rossz arcú székely, attól én lehet, hogy 5 percig a székelyeket utálni fogom, de jó, ha egy fél nap múlva már ezért nem utálok senkit. Ez az egyik válaszom, viszont a másik, a tanári dilemma még nehezebb, azért nehezebb, mert ugye alaptörvények vannak, a győztesek írják a történelmet. És a győztesek egészen addig átírják a történelmet, amíg az érdekük az diktálja, amíg nem elég erősek ahhoz, hogy már az egésszel ne törődjenek, de már elég erősek ahhoz, hogy át tudják írhatni. Most akár az Árpádok krónikáit nézzük, azt a nem sokat, ami megmaradt, de hát mégiscsak csuda dolgok. Azt is lehet tudni, hogy az Árpád házi krónikák tudatosan a dinasztia, a Habsburg krónikák, az amerikai történelme, ha van olyan, hogy hivatalos amerikai történelme, ugye nyilván lehet Utahban egy gimnáziumban teljesen más, mint New York-i főiskolákon, de ha mégiscsak valamit megpróbálunk elképzelni arról, hogy amerikai hivatalos történetírás, amivel leginkább találkozhatunk, hát annak az 50%-a eszement hazugság. A demokrácia földje, a demokrácia hazája, és olyasmiket tanítanak, ami vagy egyáltalán nem igaz, vagy csak részben úgy történt, vagy itt nagy elhallgatások vannak benne. Ha csak az indiánok, ha csak a kvékerek, ha csak a mormonok, ha csak a négerek, de nem is akarok tovább menni. Akkora rendezetlen halmazok, kibeszéletlen, rendesen ki nem dolgozott az amerikai történelmen, a franciában.
De hogyha ez így van, tehát ennyire képlékeny a történelem, akkor minek is nekünk ez az egész?
Történelem az élet tanítómestere. Hülye is lehet a tanítómester. Mégiscsak szükségünk van arra, hogy meghatározzuk a jót és a rosszat. Mégiscsak szükségünk van arra, hogy ha már az indiánokat kiírtottuk, most akkor
igen,
most ilyen, azért mondom, többet számunk, mint
mi
a fehér ember, vagy az európai kultúra, akkor legalább az NDK indián filmekben szolgáltassuk, mert az amerikai filmekben azért, a többségükben azért a cowboy a hős, és az indián az ritkábban, de van farkasokkal táncoló, és a többi, és a többi. Én azt mondom, hogy a hazug történelem tanítás helyett, vagy a konfliktust kerülő történelem tanítás helyett az én személyes vágyam az a kibeszélős, megértős, az igazsághoz és a másik igazságához, mert rögtön ott vagyunk, hogy az az igazság, ami nekem igazság, az egy románnak nem, amiben esetleg egy román meg én még meg tudunk egyezni, egy kicsit délebre megyünk, egy görög már rosszul lesz tőle, meg közelebb van a Isztambul. És egy lengyel pedig esetleg ilyen szempontból, Isztambul távolságából a török-magyar, török-román, török-görög viszonya teljesen másképp tekint mondjuk Varsóból. De neki már komolyabb gondjai vannak a svédekkel, akikkel nekünk azért kevésbé, hogy bizony a sok felől nézhető és sok árnyalatú igazságból minél többet megpróbálni megérteni, nem csak a sajátoméból, hanem a...
Azt mondja a szerelmem, hogy az igazság nem egy és nem oszthatatlan. Az igazság éppen, hogy nagyon sokrétű, összetett, és ahány nézőpont, annyi okfejtés.
Na tessék, akkor mégiscsak melóba beszélek.
És minden nézőpontnak lehetnek csúnya igazságai, és lehetnek becsületes tévedései is.
Milyen szép.
Ugye milyen szépen írta meg az író, igen, igen.
Nem én arra gondolok, hogy ilyen szépen beszél ez a...
Ez a fiú, igen.
Ez jó, jó szöveg, nem?
Tagadja azt, hogy az igazság egy és osztatatlan, hanem nagyon sokféle igazság létezik.
Igen, vannak pillanatok, amikor viszont nem lehet nagyon árnyalni. Akkor azt mondom, hogy 1956. november 4-én Budapesten magyarként nagyon-nagyon-nagyon árnyalni azt az igazságot, hogy ide most kik jönnek be csörömpölő harckocsikkal, az ott egy egyszerűbb dolog. Aztán megesszük egymást 56. november 4-től máig.
Hát egy elnevezése egy ilyen de eseménynek már milyen relevációval igen, tudott igen. hatni.
Így van. Azt gondolom, hogy vannak nehéz kérdések nehéz időkben, és vannak nehéz idők, amikor bizonyos kérdések egyszerűbbek, vagy bizonyos igazságok mégiscsak leegyszerűsödnek, és rögtön, ahogy túlvergődjük, vagy kimászunk a győztes lobogóval a másik oldalon, vagy pedig vesztesen lobogót vesztve menekülünk a ugyanezen a parton. Mindkét valóság utána majd megteremti a maga igazságát, a maga nézőpontját, a maga elfogadható, meg nyilván vannak elfogadhatatlanok.
Márta kérdezi a papáját még zsenge gyerekkorában, hogy hogy vannak ők itt magyarok ebbe a Szlovákiában. Most akkor ki ez a föld?
Apu bejött a szobámba, leült az ágyam szélére, megsimogatta a hajamat, aztán azt mondta, akárkivel beszélgetnék is arról, hogy magyar föld ez, ahol lakunk, vagy szlovák föld, akkor jusson eszembe mindig, hogy ez itt a neandervölgyi ősember földje, a keltáké, jazigoké és szarmatáké, hunoké, gepidáké, longobárdoké, avaroké, de ők már elpusztultak, elvándoroltak, beolvadtak más népekbe, és persze rajtuk kívül is még számtalan népé, csak most több nem jut eszébe, meg egy csomóról azt sem tudni, hogy egyáltalán léteztek. Gondoljak bele, valójában nincs a földön olyan négyzetkilométer, amit valamikor valakik ne raboltak volna el másoktól, pedig a népek többsége mindig kész volt meghalni a földjéért, sőt a többségük valószínűleg tényleg meg is halt, és ezt úgy mondjuk évszázadok óta, hogy vérüket adták a hazáért. És ez persze igaz is, bár ma talán inkább úgy fogalmaznánk, pontosabb lenne, ha azt mondanánk, hogy ők így rövidítették le azt, amire valójában gondoltak, amit sokkal nehezebb szavakba foglalni, hogy az életüket valójában azért adták oda, hogy úgy élhessenek, ahogyan szeretnek és tudnak, ahogyan apáik és dédapáik éltek, hogy a saját hagyományaik és szokásaik szerint élhessenek, hogy a saját földjükön a saját foglalkozásukat űzhessék, amihez értenek és amit szeretnek, hogy a saját ruháikban járhassanak, a saját nyelvükön ünnepelhessék a saját ünnepeiket, és senki ne kényszerítsen rájuk idegen ételeket és italokat, idegen viseletet, idegen ékszereket, idegen ünnepeket és idegen nyelvet. És ez a föld, ahol mi most élünk, mondta az apu azoknak a régi-régi estéknek a valamelyikén, ez itt, és lemutatott az ágy mellé, a szőttes mexikói szőnyegem közepére, a kajlakis szürke csacsimra. Ez a föld itt 1100 néhány éven át a magyaroké volt, aztán a szlovákoknak adták olyan országok vezetői, akik semmit sem tudtak arról, hogy itt valójában nem is élnek szlovákok, hanem itt csak magyarok élnek, és ez nagyon-nagyon igazságtalan volt, viszont azóta sok-sok szlovák költözött ide, így hát most már tényleg a szlovákoké. De azért a miénk is, mondta az apu, és mert mi magyarok vagyunk, a magyaroké is. Csak nekünk most egy picivel nehezebb az életünk, mint Magyarországon a magyaroknak, vagy itt, a mi földünkön a szlovákoknak. És ha minket a magyarságunkért bántanak, nézett rám az apu, akkor ha lehet, nem szabad hagynunk magunkat.
Száraz Miklós György szerzővel beszélgettünk Lovak a ködben című regényéről, ami a Szkolár kiadónál jelent meg. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen meghallgatna más beszélgetéseket is könyvekről, akkor keresse a Civil Rádió honlapján a műsort.
Kemény Kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera a műsorát.